Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istenünknek szabadítását. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az egyik ifi szolgálatát.
A szívem telve van veled, drága Jézus, hű megváltom. Hálát érzek mindazért, mit értem tettél, drága Jézus, hű megváltom. Hogy elhívtál és befogadtál, nincsen más otthonom. Karod óv és átölel, csak nálad van lakhelyem. Jöjj közel hát, ölej most át, szükségem van rád.
Szívem telve van veled, drága Jézus, hű megváltom. Hálát érzek mindazért, mit értem tettél, drága Jézus, hogy elhívtál.
Szent színed elé járulunk, hogy hódoljunk neked, és hálával áldozzunk, magasztaljuk nagy neved. Mert megmentetted népedet, új életet adtál, fogadd el szívünk buzgó szeretetének dalát. Te vagy az Istennek báránya, a magasságos fia, aki kilépett a sírból, a halál nem fogott rajta. Szabadítónk lettél nékünk, benned van reményünk, nincs másban üdvösség, tiéd minden dicsőség. Amen.
Színed elé járulunk, hogy hódoljunk neked, és hálával áldozzunk, magasztaljuk nagy neved, mert megmentetted népedet, új életet adtál. Fogadd el szívünk buzgó szeretetének dalát, te vagy az Istennek báránya, a magasságos fia, aki kilépett a sírból, a halál nem fogott rajta. Szabadítunk lettél nékünk, benned van reményünk, nincs másban üdvösség, tiéd minden dicsőség. Szent színed elé járulunk, hogy hódoljunk neked, hogy hálával áldozzunk, magasztaljunk nagy neved, mert megmentetted népedet, új életet adtál. Fogadd el szívünk buzgó szeretetének dalát, te vagy az Istennek báránya, a magasságos fia, aki kilépett a sírból, a halál nem fogott rajta. Szabadítunk lettél nékünk,
Köszönjük szépen az ifjúság szolgálatát. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Máté írása szerint való Szent Evangélium 26. részének a 6. versétől a 13. verséig terjedő igeszakaszból a következőképpen. És mikor Jézus Betániában a poklos Simon házánál volt, hozzáment egy asszony, akinél drága kenetnek alabástrom szelencéje volt, és az ő fejére töltötte, amint az asztalnál ült. Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankodtak ezt mondván, mire való ez a tékozlás. Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek. Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, mondanékig, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jó dolgot cselekedett én velem, mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek. Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt. Bizony mondom néktek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ez én velem cselekedék, az is hirdettetik az ő emlékezetére. Emeljük szívünket Istenhez, csendesedjünk el imádságban. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert újra itt lehetünk előtted. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert te adtál vágyat a szívünkben arra, hogy veled találkozzunk, hogy tőled élő és megelevenítő igét halljunk. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten velünk voltál utainkon, megőriztél bennünket, és olyan sokszor és sokféleképpen tapasztalhattuk a te gondoskodásodat, a te szeretetedet. Köszönjük neked, hogy most is készítettél számunkra lelki táplálékot. Kérünk azért, hogy te tégy bennünket nyitottá erre. Kérünk, hogy bocsásd meg, hogyha az elmúlt héten nem a te akaratod szerint jártunk, hogyha a saját fejünk után mentünk. Bocsásd meg, hogyha nem veled gyűjtöttünk, hanem tékozoltunk erőt, időt, pénzt, szeretetet. Bocsásd meg, hogyha a legjobb időnket, a legjobb erőnket, a legtöbb szeretetünket nem neked adtuk. Azért könyörgünk, hogy te formáld a mi szívünket, hogy valóban igaz lehessen ránk az ige, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből téged szeretünk. Így kérünk, hogy szent lelked által légy jelen most közöttünk, szólj hozzánk a te igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igéddel, mert a te igéd az igazság. Amen. Hallgassátok meg testvéreim a mai Isten tisztelet alapigéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek. Isten igéje írva található a Máté evangéliumának 26. fejezetében, a 7. és 8. igeversben. Oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak. Eddig Istennek írott igéje. Kedves gyülekezet! Sokszor teszünk megmagyarázhatatlannak tűnő dolgokat. Például sok kegyes és racionális ember számára ilyen dolog az, amikor azt látja, hogy valaki az eltávozottakra, a halottakra költ. Ha kimegyünk a temetőbe, akkor azt láthatjuk, hogy akár több millió forint értékű sír emlékekkel találkozunk. Bizonyára a kedves testvérek is találkoztak már olyas valakivel, aki olyan emberekkel, akik nyomorúságban érik le az életüket, mégis ha meghal valaki, akkor erejükön felül síremléket készítenek az elhunyt számára. Gyakran elítéljük ezt a pazarlást, gyakran azt mondjuk, hogy ennek hát semmi értelme nincsen, hiszen az elhunyt életében kellene odafigyelni, tékozolni szeretetet, anyagiakat, energiát a másikra. Elítéljük és értelmetlennek tartjuk ezt a pazarlást, és arra is gondolunk, hogy nem így kéne ez így legyen, nem így kéne legyen ez. A Jézusra olajat öntő asszonyt is
ugyanígy elítélték a tanítványok. Ugyanígy elítélték az ész mentén. Azt mondták, hogy ez értelmetlen, ezt másképpen kéne csinálni. Pedig ő is csak egy ilyen előkészületet vitt végbe. Jézus testét készítette elő a temetésre, bár ő ezt nem tudja. A mai gazdag alapigénk sok üzenetet tartalmazhat a mi számunkra. Sok szempontból lehetne megvizsgálni, azonban engedtessék meg, hogy a mai alkalommal az asszony szemszögéből vizsgáljuk meg ezt a történetet. A Szentírás nem sok mindent jegyez fel erről az asszonyról. Egyszer csak megjelenik a betániai Simon házában, és valami oda nem illő dolgot láthatnak azok, akik rátekintenek erre a nőre. Mégpedig egy nagyon nagy érték van a kezébe, egy alabástromból készült szelence. És sejthető, hogy nem üres ez a szelence. Egy kicsit furcsán nézhetett ki ez az asszony. Úgy nézhetett ki, mint egy szegény ember, aki valami különös okból vagy szerencséből egy köteg pénzt tart a kezébe, nem illik oda. Nem illik az ő szegény ruházatához, egyszerű kinézetéhez, az a nagy gazdagságot jelképező köteg pénz. Ugyanígy szorongathatta zavarában ez az asszony az alabástrom szerencét, amely drága kenetekkel volt ráadásul tele. Illatosított, különböző drága fűszernövényekkel, gyantákkal illatosított olajjal. Mit gondolhattak vajon a tanítványok, amikor meglátták ezt az asszonyt? Mint későbbi felháborodásukból látszik, azt gondolták, hogy ez az asszony ajándékot hoz, adományt hoz. Olyan adományt, amelyet odaad ennek a kiváló tanítványi közösségnek, akik nagyon célszerűen a legmegfelelőbb célra felhasználják, szétosztják a szegények között. Az asszony is nyilván érezhette, és tudhatta, hogy vannak ilyen felajánlások, és érezhette a tanítványok elvárását, hiszen egy női lélek sokkal inkább megérzi ezeket az ésszel fel nem fogható gondolatokat. Azonban nem az történt, amit a tanítványok vártak. Mindenki legnagyobb megrökönyödésére az összes olajat Jézus fejére tölti. Mi vezethette el az asszonyt idáig? Mi vezethette el addig, hogy eljusson legbelül az elhatározásig? Lehet, hogy ült otthon, és egyszer csak arra gondolt, hogy veszek olajat. Nem keveset, sokat. Nem kevés pénzért, hanem sok pénzért. Feltehetőleg pénzének nagy részét erre az olajra költötte. És elmegyek a prófétához, akit egyesek messiásnak, az eljövendő szabadítónak, királynak tartanak, és megkenem a fejét olajjal. Azt is gondolhatnánk, hogy ez a szegény asszony egy kicsit elmeháborodott volt. Mert csak ugyan miért tett volna ilyet? Miért nem magára költötte azt a pénzt, vagy miért nem csak egy részét viszi el, hiszen nyilván annak is nagyon örültek volna a tanítványok, vagy maga Jézus is nagyon örült volna, hogy csak egy kicsit kevesebb olajat, nem ilyen egész szelencényi olajat tölt a fejére. Miért teszi ezt? A Szentírás, főleg az Ószövetségi Szentírás figyelmes olvasói tudják, hogy az egész Közel-Keleten és ugyanígy Izraelben is olajjal kenték fel a királyokat. Tehát a beiktatandó királyokat olajjal kenték föl, de nem csak a királyokat, hanem a prófétákat, vagy éppen a főpapi tisztbe beiktatandó papot. Olajjal kenték föl, és ez azt jelképezte, hogy ahogyan az olaj felülről lecsorog az illetőnek a fején, a ruháján, így árassza el az Isten gazdag áldása ezt az embert. Felülről jövő kinevezés volt ez. És sejthetjük meg az ószövetségi történetekből, tudjuk is, hogy nem asszonyok, és kiváltképpen nem egyszerű asszonyok végezték el ezt a szertartást. Nem egy jöttment asszony dolga lett volna ezt megtenni. És az a különös ebben a történetben, hogy Jézusnál mégis egy asszony teszi ezt meg. Nem egy megbecsült tagja a férfi társadalomnak. Tudjuk jól, hogy ez az időszak patriarkális kor volt. Magyarul férfi uralom. Nem, hanem egy egyszerű asszony teszi ezt meg. Nagyon beszédes ez, és elmondja nekünk azt, hogy az emberi rendekben megvalósuló gondolatainkat kitágítja, szétfeszíti az Úr Jézus. Azt gondoljuk, hogy bizonyos dolgokat csak bizonyos emberek, bizonyos iskola, társadalmi osztály tagjai végezhetnek el. Ez a történet azt mondja, hogy a messiást, a világ mindenség királyát, az Isten fiát egy egyszerű, bocsánat a kifejezésért, jött-ment asszony keni fel. Azt a szertartást, amit az Ószövetségben Isten speciális, különösen egy személyre vonatkozó utasítása alapján tettek meg a proféták, a királyá kenést. Ebben a történetben egy asszony teszi meg, akiről nem sok mindent tudunk, sem előtte, sem utána nagyon. Ilyen dolgot tett tehát, és nagyon elgondolkoztató, hogy mennyire kell ragaszkodnunk azokhoz a földi rendekhez, azokhoz a földi gondolatokhoz, amelyek beszabályoznak bennünket. És azt is láthatjuk, hogy az Úr Jézus jelenlétében kitágulnak a határok. Legfőképpen a mi saját magunk által felállított határaink. Egyházunkban a nem céladományokat, azokat az adományokat, amelyeket nem egy bizonyos cél érdekében adnak az emberek, úgy szoktuk nevezni, hogy Isten dicsőségére. Ezzel a címkével látjuk el. Nos, úgy vélem, hogy ez az asszony is nem egy céladományt, nem egy ésszel megmagyarázható célra felhasználandó adományt ad a tanítványi közösségnek és Jézusnak, hanem Isten dicsőségére tesz valamit. Isten dicsőségére szánta azt a drága kenetet. Hogy hogyan jöhetett ez a dolog? Talán hallotta egyszer, vagy többször beszélni Jézust. Talán megérintette az, amit mondott. Talán megérezte azt, hogy ő az Isten fia. És lehet, hogy abból az egész társadalomból ez az asszony érezte és élte át leginkább, nagyon érzékeny lélekről lehetett szó, ő érezte át leginkább azt, hogy itt valóban a messiás van jelen. És valóban érdemli azt, hogy akár vagyonom nagy részét rátékozoljam. Teljesen értelmetlen. Mi történik azzal az olajjal? Végig folyik a testén, beszívódik a ruhába, utána az összes többi le a földbe, és elmegy, és elvész, és semmi haszna. Nem lehet kifacsarni a ruhából. Semmi értelme nincs. És mégis ez az asszony megérezte, és megérezte valószínűleg azt a dicsőséget, amit az Úr Jézus képviselt. És azt gondolta, hogy töredékében ő is viszonozza ezt, és visszaadja. Mert így működnek a dolgok, és fejére önti a drága kenetet. Nem tudjuk pontosan, hogy mi ment végig benne, amit elmondtam, az feltételezés. A lényeg az, és ez megőrződött másik két evangéliumban is, hogy a fejére önti ezt a drága kenetet. Mi lehet ennek az igének, ennek a történetnek, az asszonyi cselekedetnek a nekünk szóló üzenete? Talán azt gondolhatnánk, hogy majd nekünk is parfümökkel kell locsolni egymást, eljön ennek is az ideje majd húsvétkor, de nem ilyen dolgokra kell gondolni. Manapság szinte csak olyan dolgokat teszünk, amiből azt gondoljuk, hogy hasznunk lesz. Ahogy említettem, így gondolkodtak a tanítványok. Hasznosítani akarták a drága kenetet. El is mondják a történetben. Azonban a betániai megkenetés története egy olyan történet, amelyben szó sincs haszonról. Szó sincs arról, hogy ésszerűen osszuk be az anyagi javakat. Egy kicsi olaj Jézusnak, a többi a szegényeknek, aztán még megtartunk a saját fenntartásunkra valamennyit. Szó sincs erről. Ez a történet a világ szemében egy nagyon logikátlan, ésszerűtlen, esztelen történet. És amikor ezt látjuk, fel kell tennünk a kérdést, hogy és nem esztelen az, amikor az Isten embert alkot? Nem esztelen az, amikor a őt megtagadó embert is ellátja kenyérrel? Nem esztelen dolog az, hogy Jézus meghalt, értünk is, akik csak nem 2000 évvel utána élünk? Nem esztelen dolog az, hogy Isten hagy bennünket élni, amikor bűnöket elkövetünk? Nem esztelen dolog az, hogy teremtett világ meg annyi csodájával, ajándékával napról napra ellát bennünket? Ugye ez is esztelen. Ugye ez sem megmagyarázható. És ebből sincsen neki haszna. És mégis teszi. Nap mint nap. Mindannyiunkkal. Egyen-egyenként. Akik itt vagyunk, ebben a templomban, de mindenkivel, aki él ebben a városban, ebben az országban és a világban. Fel se tudjuk fogni annak a szeretetnek a mélységét, amellyel Isten ezt megcselekszi. Esztelen módon, tékozló módon. Igen, és az ember próbálja ezt tükrözni, ahogy az asszony is próbálta azt a dicsőséget, azt a transzcendens, azt a túlvilági fényt, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, amit Jézus jelenlétében, az ő erőterében érzett, próbálta visszatükrözni. És azt gondolhatta, biztos vagyok benne, az özvegyasszony két fivérje mindig arról szól, hogy bár odaadom mindenemet, de mégis tudom, hogy ez kevés ahhoz képest, amit én kaptam. Igen, csak így lehetséges őszinte szívvel ajándékot adni Istennek. Csak így tudunk őszinte szívvel adakozni, neki dicsőséget adni, életünket felajánlani neki. Igen, az az ember, aki tanítványi módon gondolkozik, az megbotránkozik mindezen. Nem érti, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy keresztény ember a saját pénzéből, idejéből, életenergiájából csak úgy, ingyen, viszonzás nélkül odaszán a gyülekezetnek, és úgy gondolom, hogy végső soron Istennek. Nem érti a haszonelvű ember, és megbotránkozik azon, hogy hogy lehetséges ez, és nem tud jó indulattal nézni erre, hanem egyből kapzsiságra gondol, erről egyből arra gondol, hogy itt valami visszaélés van. Nem lehetséges az, hogy ebből senkinek nincs haszna. Igen, az ilyen ember nem tudja elképzelni, hogy csak úgy, azzal a nagyvonalúsággal, amit esetleg nem lát, mert nem látja a napfényt, nem látja az életet. Nem tudja ezt a nagyvonalúságot képviselni, amit az Isten minden nap képvisel a mi irányunkban. Nem tudja elképzelni azt, hogy csak úgy haszon nélkül adjak valamit a másiknak. Igen, Isten dicsőítésének nincs haszna emberi szemmel nézve. Mert ha Isten dicsőítem, nem lesz több a pénzem. Ha Isten dicsőítem, akkor nem is foglalkozom semmi mással. Ha őt dicsőítem, akkor csak ráfigyelek. Akkor nem magamra, nem a saját dolgaimmal törődök. Feltehetőleg a Jézust megkenő asszony is így ment eléje. Nem foglalkozott a tekintetekkel, nem foglalkozott azzal, hogy mit mondanak vajon róla, miért pocsékol. Ő nem akart semmi mást, egy cél hajtotta őt, hogy az Isten fia előtt leboruljon és megalázkodjon. És elismerje azt, ami minden bizonnyal ott volt a szívében, és feszítette belülről, hogy te vagy az én Istenem. És bár mindenki megbotránkozik azon, amit teszek, az engem nem érdekel, mert te vagy az én Istenem. Isten dicsőítésének kifejezése a viszonzás elvárása nélkül adott ajándék. Igen, egy ajándékkal legtöbbször szimbolikusan fejezünk ki valamit. Ilyen ajándék volt ez az alabástrom szelence, drága olajjal. Ilyen volt ott a betlehemi jászolban az arany, a tömén a mirha, és a népi játékok még hozzáteszik, hogy a pásztorok is ajándékot vittek. Nem tudja elképzelni az ember, hogy az Istenhez ajándék nélkül járuljon. Erről szólt két hete az ünnep, a mi ajándékainkról. Az ajándékozás és az áldozatban való ajándékozás különös jelentőséggel bír minden vallásban. Van der Löw, holland vallás kutató azt írja könyvében, hogy az ajándék tulajdonképpen nem is tárgy. Az ajándék a saját én egy darabja. Egyetlen ajándék éned egy része. Egy ajándék, hogy igaz legyen, az ajándékozótól kell hozzám érkeznie, mint ahogy én is hozzá igyekszem. Aztán később írja a primitív vallásokról értekezve, hogy az áldozati ajándékot oda kell adni, vagyis mozgásba kell hozni. mert nem az a lényeg, hogy valaki valamit kapjon, hanem hogy az élet árama tovább menjen. Az ajándékozás magának az élet hatalomnak a működtetése, az áldozat értelme pedig életenergia működtetése, mondja van der Löw. E gondolatok fényébe rájöhetünk arra, hogy az asszony tulajdonképpen énjének, lényének egy darabkáját adja oda. Tette párhuzamba állítható azzal a bibliai gondolattal, mely szerint nekünk az életünk, maga az életünk kell legyen az áldozat, ahogy ebben a templomban is vannak erre utaló jelképek, például a nyugati középső ablakfestés, ablakdísz. Felajánlott szív, az égő szív, az áldozatként felajánlott szív. Ilyen ajándékozással ér célba az élet. Ilyen ajándékozással van egyáltalán értelme az életnek. Mert hogyha nem így teszünk, mert ha nem vagyunk képesek adni, főként az Istennek, akkor olyanok leszünk, mint a népmese beli kisgömböc, amely csak bekapta és magába szívta mindazt, amiről azt gondolta, hogy az jó és az az övé. És emlékezzünk a kis tanmese végére, hogy mi történt a kisgömböccel. Megsemmisült, szétpukkant. Az emberi élet is gyakran ilyen. Gyakran ilyen mindent magába szívó fekete lyuk. Magába szívja a javakat, az ételeket, az italokat, a különböző értékeket, a másik ember életenergiáját, a másik ember gondolatait, mindent magába szív. És önmaga körül örvénylik, de nincsen célja. Önmagába visszatérő létnek az ősi szimbóluma, a saját farkába harapó kígyó vagy sárkány. Ilyen életet él nagyon sok ember. Nincsen célja. Önmagába találja meg a célját, de a harapás jelképezi azt, hogy ez önemésztés. Semmi útirány nincsen. Az asszony azonban egy teljesen más életideált mutat meg nekünk ebben a történetben, amely tulajdonképpen a krisztusi életideál. Nem magamba, ne önmagamnak gyűjtve, hanem másnak, főleg az Istennek, minden tökéletes adomány és ajándék adományozójának, ajándékozójának adjam oda életemet. Így boruljunk le hozzá hasonlóan mi is Isten elé, így dicsőítsük őt, így teljen el ez az esztendő, amelyet nemrég kezdtünk el. Menjünk el mi is Betániába, keressük meg azt a helyet, ahol Jézus van a szívünkbe, kenjük meg az ő fejét a mi olajainkkal, és mindenki gondoljon arra, amit adni tud neki, hiszen az olaj ezt jelképezi. Így dicsőítsük őt. Tudjunk csak rá figyelni, időt szánni rá. Nem foglalkozni egy kicsit azzal, amit a hétköznapok zúdítanak ránk. Legyenek olyan óráink, perceink, amikor nem hasznos cselekedeteket végzünk, hanem teljesen, talán majdnem minden szempontból haszontalant, egy szempontot kivéve, az Isten szempontját. Így tegyük meg vallásos cselekményeinket. Így imádkozzunk, énekeljünk, így hallgassuk az igét, így adakozzunk, így segítsünk másokon. Az a csodálatos a betániai megkenetés történetében, hogy bár ott az emberi résztvevők közül senki nem látta értelmét annak, ami történt, talán az asszony sem észből, hanem szívből tette. A tanítványok végképp nem látták az értelmét, Jézus mégis megadja az értelmét az asszony cselekedetének. Az asszony nem akart semmi más kifejezni, csak azt, hogy Jézus királynak tartja és hódol előtte, azonban, mint később kiderült, nem volt haszontalan ez a tette. Hiszen Jézust jelképesen már az ő halálára kente fel. Egy olyan földi, emberi ceremóniát helyettesített korábban ezzel, amit később szerettek volna megtenni Jézus tanítványai, az asszonyok. Hiszen jól tudjuk, hogy húsvét hétfőn, azon a hajnalon ők elindultak drága kenetekkel a sír felé. Elindultak, hogy a sírba helyezett testet, amelyet szombaton nem lehetett megkenni, hiszen az a nyugalom napja volt, hogy ezt a tetemet megkenjék, de már nem tehették meg, mert Jézus feltámadt. És ebből válik világossá mindaz, hogy Jézus miért mondja, hogy az ő temetésére tette ezt az asszony. Így vagyunk, és így lehetünk mi is, Isten dicsőségére tett dolgainkkal. Lehet, hogy haszontalannak tűnik, lehet, hogy értelmetlen, lehet, hogy nem gyarapítónak tűnik, nincs semmi hasznunk belőle, mégis az Isten megadja az értelmét. Nem tudhatjuk, hogy amire a lélek indít, annak mi az értelme. Az asszony nem tudta, a tanítványok sem. Látszólag tékozol és pocsékol, de ő ebben az ajándékban önmagát ajánlja fel az Úrnak. Ez az igazi Krisztusi tett. Tegyük tehát mi is Isten kezébe olajainkat, önfeledten dicsőítsük őt, fenség előtt boruljunk le, drága olajainkkal kenjük meg őt, minden kincsünket tegyük a lába elé, mert ő érdemli azt, mert ő a mi megtartó Istenünk. Tegyük így a lélek által. Amen. Úr Jézus Krisztus, te új életet adsz nekünk. Új életet adsz nekünk, mit adhatnánk mi neked érte. Lábaidhoz borolunk, lábaidhoz fekszünk, ó Jézus, megismerve azt, hogy az igazi, helyes magatartás, az alázat. Mélyen megindult szívvel tesszük ezt, fogadd el áldozatként. A te kezedbe tesszük, Urunk, a mi életünket, és tudjuk, hogy te is ezt tetted. Te is ezt tetted akkor, amikor feláldoztad nem csak életednek egy részét, hanem egész valódat ott a Golgotai kereszten. Hálából szeretnénk mi is neked ajánlani életünket. Hálából szeretnénk neked ajánlani, és nem várni érte semmi viszonzást, mert szeretünk. Kérünk, adj ilyen ajándékozó életet a szívünkbe. Áld meg azokat a közösségeket, amelyekben mindezt gyakorolhatjuk. Engedd felismerni a Krisztus arcot a másik emberben. Kérünk, légy családjainkkal, szeretteinkkel. Kérünk, légy a gyászolókkal, nehéz szívűekkel, akik fájdalmat, betegséget hordoznak, azokkal is. Adj nekik erőt. Könyörgünk gyülekezetünkért, gyülekezetünk csoportjaiért, bibliakörökért, kisközösségekért, szolgáló közösségekért, emberekért. Kérünk, áld meg anyaszentegyházunkat, és imádkozunk a népért, amelyben élünk, amelyben mozgunk. Kérünk, maradj velünk. Ámen. Mondjuk el együtt az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.